Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva énekeljük a 47. Zsoltárunkat. No, minden népek, örvendezzetek! El a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve azokat, akik esetleg először vannak közöttünk. Isten hozta mindnyájunkat. Egy kis szerény szalagot látunk, egy nemzeti színű szalagot látunk itt a pulpitus terítőjén. Egy évfordulóra emlékezünk, a aradi vértanúknak az évfordulója a mai nap, és hadd olvassam most föl így imádságként Damjanics imádságát. Mindenség Ura, hozzád fohászkodom, te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó, vágyteli kérésemet. Te vezettél atyám a csatákban és ütközetekben, te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajtsad az uralkodó szívét kegyességre, a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliánnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot. Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted, azok szerint idéj fölöttem kegyesen, és engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Amen. Amikor az ember a halála óráján van, akkor különösen őszinte. Az imádság az azóta is érvényes, és a népünkért is szoktunk imádkozni, és a jövő vasárnap pedig különösen is, mert akkor meg választások lesznek. Mindent ebben az imádságos légkörben, közegben hajtsunk végre jövő vasárnap is. És most a liturgiás laptól eltérően nem a végén, hanem most énekeljük el fönnállva a himnuszt.
Isten áld meg a magyar, jó
énekkel folytatjuk Isten tiszteletünket. Ez is egy imádság tulajdonképpen. Áradj folyó. Ezzel hívjuk Isten szent lelkét. Énekeljük ezt az éneket.
Mm.
ez az a nagy folyó, ez a kegyelem trónusából, a mennyei trónusból kiáradó életvize. De hát Jézus tanításából ismerjük, hogy örök életnek buzgó forrása ered belőlünk is, hogyha mi ezt a vizet befogadjuk. Olyan érdekes, hogy a Szent Lelket egyszerre víznek is és tűznek is ábrázolja az ige. Ezt a Szent Lelket hívjuk most, és várjuk, hogy áldja meg az ige hallgatását és a hirdetését. Hallgassuk meg is egy igét a Márk evangélium a harmadik részéből, az első 6 versből. Ezután ismét a zsinagógába ment, mármint Jézus. Volt ott egy sorvadkező ember. Figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor azt mondta a sorvadkező embernek: állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt: szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet megmenteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnált őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez: nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Herodes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele. Válaszunk szívünkben Istennek imádsággal. Imádkozzunk. Nagyon köszönjük, édesatyánk, hogy ma itt lehetünk. Nagyon gondolunk azokra is, akik most valamilyen betegség miatt, vagy az időskor gyengessége miatt nem lehetnek velünk. Köszönjük, Urunk, a relatív egészségünket is, és imádkozunk azokért, akik gyengélkednek. Erősítsd meg őket. Urunk, miközben olyan sok háttérből jövünk, olyan sok helyzet van mögöttünk, olyan sok érzés, indulat. Szeretnénk, Urunk, hogyha úgy állhatnánk meg előtted, hogy Szent Lelked ígédnek a tükrében megnézhetnénk magunkat, bevállalnánk a szégyent is, és kitárnánk magunkat úgy, hogy igen, ezek vagyunk, Urunk, te ismersz. Mutasd meg, hogy milyenek vagyunk, és mi az, ami neked nem tetszik. Kérünk, Urunk, hogy az egész Isten tiszteletben, az úrvacsorában is mutass rá nem csak a bűneinkre, hanem arra a megbocsátó kegyelmedre is, amit elkészítettél, hogy megújulhassunk, hogy megváltozhassunk, hogy átéljük a megváltásodat, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a személyisége bontakozhasson ki bennünk, és Szent Lelked szülhessen újjá, Szent Lelked vezetése dominálhasson a szívünkben. Így szeretnénk készülni arra a tanításra, amit most akarsz adni, hogy hogyan bánjunk magunkkal, a haragunkkal, az indulatainkkal. Így kérjük, hogy áld meg Hajnalkát, ahogyan az igét hozza elénk, és áld meg a gyermekek között szolgáló tanítókat is. És minket is, ige hallgatókat, kérünk, hogy nyisd ki a szívünket, adj nekünk ilyen befogadó készséget. Szeretnénk veled találkozni most, Urunk. Hallgass meg Jézusért. Amen. A 164. dicséretünk első 2 versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Mind a 2 verset fennállva énekeljük, és akkor így készüljünk az ige hirdetésre.
Szentlélek Isten, jöjjél és kapcsolj bennünket össze. Kapcsolj bennünket össze a több száz éves, több ezer éves igével, az életünknek az eseményeivel. Szólj a szívünkhöz, kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Efézusiakhoz írott levélből olvasom Isten igéjét, a 4. rész 17. versétől a rész végéig. Az új ember felöltözése. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogy a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereség vágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. A ruha, azt mondja Pál apostol, hogy vetközzétek le, öltözzétek föl, ezt a képet hozza, a ruhának a fölvételét. Régen nagyon kifejezte a ruha azt, hogy éppen milyen tevékenységben vagyunk benne. Ennek a kifejezése ez a palást is, amikor fölveszem, úgy tekintek rá, hogy ez egy kölcsön kapott méltóság, ami nagy felelősséggel jár. Ebbe a palástba például nem tudnék kapálni a kertembe, vagy többnyire nem ebbe főzöm az ebédet, de itt a szószéken viszont kifejez valamit, hogy Isten akar szólni rajtam keresztül. Sok mindent nem lehet csinálni ebben a palástban, de valamire meg nagyon jó. Aztán eszembe jutott a Don Matteo, aki a palásba biciklizik. Hát ezt is lehet. Szóval, hogy kifejez, még nem próbáltam biciklizni a palásban. Kifejez valamit ez a ruha. Pál apostol azonban itt a szívruhájáról beszél. Azt mondja, fel kell ölteni az új embert. Mert hogy Jézusban új teremtés vagyunk. Már nagyon sokat beszéltünk erről a gyülekezetünkben, emlékeztek, hogy a nyári táborban is ez volt a témánk, a fiúság, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Nagyon gyönyörűen kifejezi az ősegyház gyakorlata ezt, amikor voltak a keresztelők, akkor a felnőtt keresztelt, megkeresztelendőket, katekumeneket fehér ruhába öltöztették. És ez kifejezte azt, hogy ők mostantól fogva egy más táborhoz tartoznak, a Jézus seregéhez tartoznak. És Pál apostol itt az Efézusi levél második felében erkölcsi dolgokat sorol, melyek az új ember tulajdonságai, mit vár el tőlünk ez az új identitás. Azt mondja, az igazmondás beszéde, a haragon való uralkodás, a becsületesség a munkában, az építő kedves beszéd, a megbocsátás. És hát mindez az emberi kapcsolatokban valósul meg. Nem csak így egy tulajdonság, ami úgy nekem van, hanem ez akkor mutatkozik meg, akkor gyakorlódik be, amikor emberi kapcsolatokban kezdünk el létezni. És hát ott is a legnehezebb volt ez a kis kóruspróba itt, az istentisztelet előtt. Hát igen, Hannával ott vagyunk ezen a kóruspróbán, és néha tudok azonosulni az Adrian Plasszal, aki azt mondja, hogy jó keresztjén lennék, hogyha nem zavarnának ebbe mások. Hát így szoktam érezni a családomban magamat, hogy jó ember vagyok, csak a családtagjaimmal veszekszem sokszor. Így van ez. Tehát Pál apostol igazából int bennünket, de ez az intés, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, öltözzétek föl az új embert, ez egy külső parancs marad egészen addig, amíg valami különleges találkozás nincsen nekünk Jézussal, és akkor válik belsővé, hogy akarok Jézushoz hasonlítani, akarom az ő vele való azonosulást. Így mondja a Biblia, hogy a bűn miatt megromlottak a kapcsolatok. Ezt mondja Pál apostol, azt mondja, ne legyetek olyanok, mint a pogányok, az erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ön érdekes, az Édu a lányom hazajön, sokszor így Pécsről, és mesél, hogy mindenféle emberrel találkozik ott. Ő nem kíméli magát, nincs burokban az Édua, hanem őt nagyon érdekli, hogy milyen a világ, és elmeséli, hogy találkozott egy japán lányjal, aki 15 éves korában jött el Japánból azért, mert balettozni akar. Semmi mást, 21 éves most, semmi más nem csinál, csak balettozik. Barátai nagyon nincsenek, magányos. De mit mondtak neki otthon? Azt mondták, azt csinálhatod, amit szeretsz, balettozzál. És hogy így elszörnyedek ezen, mert azt érzem, itt nyilván most nem az anyagi nyerességvágyról van szó, de valami olyan félrecsúszott értékrendről, ami az emberi kapcsolatokat, azt, amire Isten meghívott, félreteszi valamiért, amire azt gondoljuk, hogy nagyon jó, de igazából kiszolgáltatottá válik ez a lány, és belebonyolódott aztán itt Magyarországon olyan kapcsolatokba, amik nem voltak neki jók. Ez most csak egy ilyen példa, de igazából talán értitek, hogy mire gondolok. Amikor munkahelyen arról beszélünk, hogy a pénz, a cél, céllá válik a pénz. Mi az a nyereségvágy? Nem tudom, de hogy a szívünket megvizsgálhatjuk, mert ott van benne. Az ókori Efézus nem volt más, mint a 21. századi Budapest. Az emberi szív ma sem más, mint az akkori. És a kígyó, a gonosz sem más. Neki is megvannak ugyanazok a praktikái, hogy minket eltérítsen abból az irányból, amiben az Isten minket meghív. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ezt mondja Pál apostol. Mert Krisztus hogy csinálta? Ő hogy csinálja velünk? Ő hogyan uralkodik a haragján? Ő hogyan szól hozzánk? Ő hogyan bocsát meg? Milyen ez a Krisztus? Ha a vele való személyes kapcsolat tapasztalat lesz, onnantól ez nem külső törvény lesz, hanem egy belső parancs a szívünkben. Most olvasok egy könyvet a gyerekeimmel, és nagyon szeretnék ebből egy kicsit idézni. Ez a legkedvesebb könyv, amit valaha olvastam. Az apukám öröksége ez. Egy idealizált regény, tehát egy idealizált főhős. Genghis Khan egy nagy harcos volt, szerintem elég sok ember élete szárad a lelkén, de ebben a könyvben ő egy idealizált vezető, egy olyan ember, amilyennek körülbelül úgy Jézust képzelem, aki megmossa a tanítványok lábát, aki önfeláldozó, És gyönyörűen ír ez a könyv egy ilyen emberről, aki nem tudjuk, hogy valóban létezett-e, mármint Genghis Khan létezett, hogy ilyen volt, azt nem tudom, de a szív, aki ezt megírta, az vágyott, hogy létezzen ilyen ember, arra vágyott. Egy gyermeknek a szemén keresztül látjuk ezt a nagy uralkodót, aki 13 évesen lett a népének a kánya, ellehetetlenült helyzetben egy maroknyi csapattal a halál küszöbén, mert a vérbosszú fütötte az ottani mongol törzseket. Tehát a Gobi sivatagba hívlak meg benneteket most egy picit. És van egy kisfiú, aki ennek a fiatal kánnak a nevelt fia. Ez a fiú, úgy hívják, hogy Subotáj, ő meghalt volna, hogyha ez a nagy kán nem menti meg őt. Kicsi gyermekként, és szolgálja, 10 éves most ez a fiú, most már talán a kán azért 20, és, vagy 21, és ez a 10 éves fiú felnéz rá nagyon, ő a példaképem. És történik egy szituáció, egy helyzet, amiben ez a fiú tehet valamit azért, aki őt megmentette. Lovagol ez a fiú, miközben vándorol a nép, és van egy halálos ellensége ennek a nagy kánnak, aki a vérbosszút forralja ellene, és el akarja törölni, és sokkal erősebb is, mint ők. Onnan olvasom, hogy ez a kisfiú lovagol, és fölmászik egy sziklafalra, és onnan meglátja, hogy az ellenség csapdát állított az ő népüknek. A gyermek sas szeme észreveszi az errefelé tartó porfelhő tújgyuk lovasok vágtató csapatától ered. Amíg leér a völgybe, kibukkannak már a gyanútlan harcosok a nyílt síkra és a suhanó halál tizedeli soraikat. Tehát igazából egy csapdában menetel a nép. A gyermek egészen előre fut. Egyik karjával görbe fatörzsébe kapaszkodik, és egészen derékkal kihajol a mélység fölé. Tehát úgy képzelem, hogy egy völgybe vonul ez a csapat, és ő pedig föntről látja, a hegyről látja, hogy ott az ellenség. És próbálja figyelmeztetni őket, de mivel gyerek, senki nem figyel rá. Mindenki csak leinti. Nincs köztük a kán, aki megértené, bevárná, aki figyelne a gyermekre is. Subotáj tehetetlen dühében sír, szava elvész a paták dübörgésében. Jaj az egyesült mongol törzseknek, gyanútlanul kerülnek háromszoros túlerővel szemben. A kémlelő gyermek alá gördül épp a vezéri kibitka, ott megy halálba a kán. S felfohászkodva elengedi a fatörzset Subotáj, kétszer fordul át a lezuhanó test, kétszer veti vissza a ruganyos sátorlap, s lassan gurítja le gömbölyű oldalán. A kibitkasor megáll, s a szekérről ugró kán karjaiba kapja a gyermeket. Nem tudom, értitek? Tehát leugrott a fáról rá a sátorra, hogy az élet, tehát ezzel az ugrással figyelmeztesse a halálba menőket. Mi történt? Kérdezi a kán. A völgy szájánál közel 30 000 tudjuk harcosával vár az ellenség, rebegi a gyermek elhaló bágyat hangom. Nagyon gyönyörűen leírja ezt, borzasztó véres csata következik, megmenekülnek, ezt most nem mondom el, és a csata után pedig a kán megnézi, hogy mi történt ezzel a gyermekkel, hogy mi történt ezzel a kisfiúval, aki leugrott. Bemegy a sátorba, és ott az édesanyja ápolja. És azt kérdezi a kán, meghalt? Még nem, uram, de a sámán már elment. A sámán elment. Ez azt jelenti, hogy menthetetlen a gyermek. A kán letérdel a kis test mellé, a szemek nyitva, de csak a fehérje látszik, a cserepes ajkak közül zihálva tör elő a perzselő lehellet. Milyen tört? Azt mondja a sámán, semmije. Mégis fájdalmasan nyöszörög a beteg. A kán óvatos kezekkel tapogatja végig. Csodálatos, mindene épp, csak hátul a koponyáján tapad alvat vér. vizes pólyákba csavarja a sebesült, forró kis fejet, láthatóan megkönnyebbül a beteg, de csak pillanatokra, mert azonnal átforrósodik a kötés. A kán karjába veszi subotájt, és kilép a derengő hajnalba, apró tó villantja fel hullámait, és nyakig merül belé a gyermekkel. Felkel a nap, s besugározza a különös képet, de fénye halk nyöszörgés csal ki subotájból. A kán parancsára nemezlapot feszítenek fejük fölé, órák telnek, mire lassan borzongani kezd a gyermek teste, és a kán visszaviszi sátrába, s meleg takarók közé fekteti. És elkezdődik a második éjszaka vírasztása. Subotáj testéről csurog a veríték, hányná vetné magát, ha a kán erős karja mozdulatlanná nem rögzítené szegény beteg fejét. Reggel újból a hűsvízű tavat keresi fel vele. A gyermek felnyög, szeme kinyílik, mosolyog, gyenge keze át akarja karolni bálvány a nyakát, de csak a rőt hajat markolja meg. Úgy alszik el. Alszik egész nap, alszik egész éjszaka, és a kán nem húzza ki haját a szorító ujjak közül, mozdulatlanul görnyed az alvó fölé. Sorra lesnek be a jurtba a harcosok, hadd lássák a kánt, kinek egy gyermek élete is éj kedves. Hadd nézzék a bogdót, aki a haláltól is visszaragadja azt, aki magát érte feláldozta. Harmadnapon ébred a gyermek, és boldogan súgja. Kán, ugye nem ez lap voltam, ami megvédett a széltől. Az voltál, Subotáj, az egész nemzetség védője voltál. Lábújhegyen jár, és suttogva beszél az egész tábor. A kán 3 napig alszik egy húzamban. Ne haragudjatok, nagyon szeretem ezt a könyvet. Olyan gyönyörűen írja le azt, hogy mit jelent az önfeláldozás. És hogyha ez a fiú ezt megtapasztalja, hogy őt így szereti a nemzetének a vezetője, akkor nem lesz kérdés az, hogy azonosulok-e vele. Hát akarok vele azonosulni, az ő ruháját viselem, az ő szeretete hajt engem. Akkor nem lesz gond az, hogy most ocsmányul beszélek-e vagy nem. Ha a kán tiszta szájú és őszinte, én is az leszek. Ha ő tud uralkodni a haragján, akkor én is akarok. Értitek? Hogy ez a kapcsolat, ez a Jézussal való kapcsolat, aki odaáldozta magát, értem, ez az, ami igazán motivál engem, hogy ezeket a tulajdonságokat, ezt az erkölcsi normát, amit itt Pál elénk tesz, hogy ezt kifejlesszem magamban és kövessem. Arra gondoltam, hogy a haragot venném ebből a felsorolásból így gorcső alá egy kicsit, mert hát én úgy képzelem, hogy a gyülekezetünkben senki nem lop, és mindenki tisztességesen dolgozik, úgyhogy most erről nem akarok annyira prédikálni. De a harag az, legalábbis lehet, hogy akkor magamnak mondom ezt, harag az, ahol szem előtt tudom téveszteni Jézust. Ahol el tudom magamat ragadtatni, ami el tud engem sodorni. És sok anya panaszkodik, anyatársam, hogy bírod, hogy tudsz türelmes lenni, hogy most is annyira bánt, hogy a gyerekemmel kiabáltam, hogy türelmetlen voltam. És hogy ezt pont én is így érzem, hogy a gyerekeink, a legközelebbiek tudnak a leginkább kiborítani. És amikor kiborulunk, akkor persze jön egy bűntudat, hogy hát a keresztény ember ilyet nem csinál. Nem mond. Pál apostol azt mondja, haragudjatok. Ez egy felszólító mód itt. Mert hogy a haragnak van valami nagyon fontos szerepe. Ha elnyomod, akkor is ott van, akkor is tesz veled valamit. Szétfeszít, mérgez belülről, testi tünetet produkál. A haragnak nagyon nagy ereje van. Azt mondják, a depresszió, önagresszió, mikor önmagunk ellen irányul a harag, mikor nem engedhetjük meg, vagy valamiért nem engedjük meg magunknak azt, hogy másra irányuljon a harag. Pedig Jézus is haragszik. A klasszikus történet, amikor ostort fon, és kiűzi az árusokat a templomból. Ahhoz, hogy ezt megtegye, értitek, el tudjátok kézelni ezt a fizikai erőt, ahogyan ő ott borogatja a, nem tudom, a ládákat, meg minden. Ez erő kellett, ehhez indulat kellett. Nagyon is kellett neki a harag ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. A felolvasott történetben, a lekcióban felolvasott történetben haragszik a farizeusokra, és haragszik arra, hogy az Isten törvényét, a szombat törvényét, amit az életet kell, hogy védje és szolgálja, a farizeusok kifacsarják, és igává teszik az emberek nyakába. Különbség van a harag kiélése és megélése között azonban. Amikor arra gondolunk, hogy a haragot ki kell élni, az bizony gyakran öl és pusztít. A megélése azonban, ahogy Jézus itt elénk tárja, az különbözik. A harag megélésében benne van, hogy valami ellen teszek, valamit igenis rombolni akarok, ami ártalmas és káros. És közben valamit védeni akarok, ami pedig jó. Martin Luther King azt mondja, amikor az erőszakmentességről tanít, az erőszakmentességben az agresszió a problémát célozza, és nem a személyt. Ezt elmondom még egyszer. Az erőszakmentességben az agresszió a problémát célozza, és nem a személyt, nem az egyént. Azt mondja ezzel ez a nagy fekete harcos, ugye neki is kellett azért harag, hogy embereket tudjon maga után vinni, és úgy tudjon beszélni, ahogy beszélt, hogy van helye a haragnak, mert problémák nagyon is vannak. És baj az, hogyha nem haragszunk akkor, amikor olyasmit látunk a világban, ami igazságtalanság, vagy elnyomás, vagy az Isten ügyének a veszélyeztetése, úgy gondolom, hogy vagy megtiprása, akkor igenis méltó a harag. Csak az a kérdés, hogy hogyan éljük meg ezt a haragot, és nem ki. Azt látjuk Jézusnál, hogy a harag erőt ad neki, ha jól csatornázzuk. Valami ellen, mert hiszen ostobaság ellen küzd Jézus, ugye a farizeusoknak ez az ostobasága, hogy Jézust el akarják fogni, és a törvénnyel játszadoznak, és valamiért van ez a harag. Mert a haragját a démoni erők ellen fordítja, és meggyógyítja a száradt kezű embert. Azért a nyomorult emberért van ez a harag, hogy ő megmeneküljön. Ugye a kezdő tanítványok azt mondják Jézusnak, mikor valahol nem fogadják őket szívesen, hogy kérjünk tüzet az égből, erre a falura, mert ezek nem örültek nekünk. És akkor Jézus azt mondja, hogy nem. Jézus azért jön, hogy a gonosz munkáit lerontsa, és az embernek meg életet hozzom. Hogy jól használom-e a haragomat, két ellenőrző kérdést érdemes föltenni. Mikor haragszom, mit védek most? Vagy mit támadok most? Ha ezekre a kérdésekre tudok válaszolni kielégítően, ezzel tudom magamat ellenőrizni. Persze ahhoz, hogy az ember haraggal a szívében tudjon önmagára reflektálni, egy kicsit le kell csendesíteni a pulzusát, mert azt mondják, hogy bizonyos pulzusszám fölött annyira beszűkült állapotba kerülünk, hogy nem tudunk gondolkodni. Tehát erre szokták mondani, hogy számolj, nem tudom meddig számolj, ki meddig akar számolni, de hogy sokáig számolj, és akkor egyszer csak tudsz eljutni oda, hogy reflektálsz magadra, és akkor megnézed, hogy mi is van a haragom mélyén. Mert a mélyben a harag csak a felszín, a mélyben van egy nagy adag félelem vagy féltés, hogy olyan valami történik, aminek nem szabadna megtörténnie. És a félelem mélyén is van egy érzés, ez pedig egy mély vágy. Akik az emberi érzéseket kutatják, ezt mondják, hogy a harag mélyén félelem van, és ha sikerül a félelemmel is szembenézni, és meglátni, hogy mi van alatta, akkor pedig találkozunk egy mély vágyjal. És azt mondják, hogy a szívünk legmélyebb vágya az Istentől van, az Isten vágyával azonos. Hogy vannak a szívünk mélyén olyan vágyak, amiket ő tett belénk. És hogyha idáig sikerül eljutni, akkor valahogy sikerül a haragot is csatornázni. Például ilyen nagyon mély vágyam, ezt tudom, mert ezt már magamba felfedeztem, hogy én jó akarok lenni. Ez gyerekkorom óta így van, én jó akarok lenni. Vágyom a szeretetre. Ez egy nagyon legális, mély vágy. Vágyom, hogy szabadon örülhessek. Vágyom arra, hogy az életem értelmes legyen. Hogy az életemben, az életemen keresztül ebben a világban jó célok valósuljanak meg. Hogy az életem egy nagy tervben, egy nagy képben értelmet kapjon, legyen akár ez egy család, vagy egy nemzet, az Isten országa. Emlékeztek, mit mond ez a kisfiú ott, amikor tényleg éppen a halálból ragadta őt vissza ez a Kán, hogy ugye nem ez lap voltam, ami védett téged. És akkor azt mondja, hogy nem, az egész nemzetnek voltál a védője. Hát így aztán már akár ezzel a mondattal a szívünkben meg is hallhatunk. De nem hal meg különben, sokáig él még ez a fiú. Hogyan csatornázzuk a haragot, hogy az Istentől rendelt szerepét betöltse? Mert ezt gondolom, hogy a harag Istentől van, Isten is sokszor haragszik, különösen az Ószövetségben ez elég gyakran kirajzolódik, hogy az Isten haragszik, tehát van helye a haragnak, de hogyan éljen meg? Ezt mondja Pál apostol, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Milyen a bűnös harag? Itt azt mondja a 31. vers. Minden keserűség, indulat, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Az egyik ilyen bűnös kiélése a haragnak a keserűség, amikor elrendezetlen harag mérgez bennünket. Ez a keserűség, ez már egy állapotot fejez ki, amikor a szívünkbe megtörténik egy megkeseredés, egy bebörtönzött állapot, fogva tart valami érzés, amitől nem tudok, nem akarok elválni. Nagyon érdekes, mert lehet, hogy ajánlottam több ponton ezt a könyvet, most is hadd mondjam, Edith Éva Éger, A döntés. Ez egy zsidó nő, aki átélte Auschwitzot, és aztán ő belőle pszichológus lesz, aki olyan katonáknak segít, akiket háború traumatizált. És hát leírja az életét, azt, ahogyan nagyon haragudott, ugye magára is haragudott, mert voltak olyan élethelyzetek ott a táborban, amikben ő nem tudott úgy nem lehetett úgy helytállni, ahogy ő szeretett volna. És hát persze a harag a bántalmazókkal szemben. És eljut oda, azért az a cím a könyvnek, hogy A döntés, mert eljut oda, hogy nem maradhatok meg az áldozat szerepben. A harag engem emészt, engem gyilkol, meg kell tanulnom megbocsátani. És a megbocsátás nem azt jelenti, hogy nem ismerem el, hogy az bűn volt, de nekem meg kell tanulnom az élet mellett dönteni, és tovább menni. Egy olyan részt szeretnék belőle felolvasni, ahol ő megéli a haragját, megéli ezt az indulatot. Nagyon hosszú évek telnek el, már évtizedek, mikor egy terápiás ülésen találkozik az ő benne lapuló belső indulatokkal. A terápiás ülésemen félénken megemlítem, ki szeretném próbálni, hogy utat engedjek a dühömnek, de szakember jelenlétében, hogy legyen, aki kiránt belőle, ha netán benne ragadnék. Lefekszem a padlóra. Megpróbálok kiabálni, de túlságosan félek. Egyre kisebbre és kisebbre gömbölyödöm össze. Tehát értitek, amikor... Tehát ez az Auschwitz, nem tudjuk ezt érteni, mi hála Istennek nem értjük, de hogy valahogy mégis próbáljuk elképzelni, hogy egy olyan megaláztatás sorozaton mennek át, ahol nap mint nap szembenéznek a halállal, és ő ott az édesanyját, édesapját el is vesztette Auschwitzban. És ahogy itt összegömbölyödik, ez itt elém tárja azt, hogy az ember akkor gömbölyödik így össze, amikor krízisben van, amikor az az állapota van, hogy nem tudok magamért tenni. Tehát kicsi vagyok, baba vagyok, képtelen vagyok megvédeni magamat, mert elvettek tőlem minden eszközt. És itt újra, tehát itt egy olyan szituáció van, hogy ő ezt újra akarja élni, mert azt érzi, hogy évtizedek múltán is őt mérgezi ez az élmény, ez a traumatizáltság. Szükségem van valami korlátra, valami határra. Éreznem kell valamit, ami ellen küzdhetek. Megkérem a terapeutámat, hogy üljön rám. Nehéz férfi, a súlya csak nem agyonnyom. Úgy érzem, elájulok. Már azon vagyok, hogy elkezdjem püfölni a padlót, hogy könyörögjek neki, hogy engedjen felállni, hogy hagyjuk abba ezt az ostoba kísérletet. Ekkor azonban egy sikítás szakadt fel belőlem, olyan hosszú, kiadós és gyötrelmes, hogy teljesen megrémiszt. Miféle rettenetes, sérült teremtmény adhat ki magából ilyen hangot? De nem bírom abba hagyni. Jó érzés. Több mint 30 év elnémított kísértetei zúdulnak ki belőlem az ordításom kíséretében. Teli torokból árasztom ki magamból a fájdalmamat. Jó érzés. Csak sikítok és sikítok. Küzdök a rám nehezedő súly ellen. A terapeutám nem könnyíti meg a dolgomat, és az erőlködéstől sírni és izzadni kezdek. Mi történik? Mi történik, amikor a rég megtagadott részem felszínre tör? Semmi sem történik. Érzem a düh erejét, és végül is mégsem öl meg. Jól vagyok, élek. Még mindig nem könnyű a múltról beszélnem. Nagyon fáj, amikor újra és újra szembe kell néznem a félelemmel és a veszteséggel. Valahányszor visszaemlékszem rá, vagy beszélek róla. De ettől a perctől kezdve értem, hogy legyenek bármennyire erősek is az érzések, nem végzetesek, és átmenetiek. Minél inkább elnyomjuk az érzéseket, annál nehezebb lesz elengednünk őket. Az érzelem kifejezés a depresszió ellentéte. Különben ez a nő nem keresztjén, de nagyon érdekes olvasni. Szerintem sok mindent megértett az Isten kegyelméből. Indulat. Erre még egy gondolatot vessünk. Az indulat, amikor elsodor, hogy tudjuk megmenteni azokat, akik körülöttünk vannak. Nagyon szép bizonságtétele van a Sóskuti Zolinak, aki köztünk is szolgált, egy lelkész kollégánk, és a házasságról beszél, egy kis videót csináltunk vele nem olyan régen. És elmeséli azt, hogy hányszor volt kemény konfliktusban a feleségével, és azt csinált, hogy lement az utcára sétálni. Mert nem tudták az indulatnak a hevében kibeszélni. Egyszerűen nem tudtak rombolás nélkül beszélni egymással. És akkor ő így menekült ki, vagy csillapította le magát, hogy sétált az utcán, mire el tudott jutni arra a pontra, hogy tud bocsánatot kérni, vagy elkészíti magában a megbocsátást. Meg kell vizsgálnunk, hogy kit véd az indulat, az egómat, a kényelmemet, kit támadok, a gyerekeimet, a férjemet, a feleségemet, azokat akarom bántani, rombolni, akiket építenem kéne. Meg kell találnom a módját annak, hogy kidolgozzam, hogy mi az, amiért tényleg érdemes haragudni. Nagyon szeretem, amikor a Pál Feri atya így tesz különbséget, hogy van a sebből adott válasz az életben, és van a sebre adott válasz. Amikor megbánt a testvérem, ez előfordul velem is, akkor azt mondhatom sebből, vagy haragból, sebből, hogy na engem se láttok egy darabig. Ez úgy néha, hogy bennem van. Ez a sebből adott válasz. De adhatok a sebre is valamilyen választ. Na most ez nehéz egyébként, mert ez kreativitás kell, és a harag sokszor elveszi a kreativitást. Hogy akkor, jó, akkor most nagyon meg vagyok bántva, akkor most hogy legyen? Hogy van tovább? És azt tapasztalom egyébként, hogy a gyülekezetünk, ez egy nagyon nagyszerű terep a kreativitásra, hogy amikor átélek egy fájdalmat, akkor valahogy a gyülekezetben tudok adni erre egy választ, hogy akkor olyan embert keresek, aki örül nekem, akinek jól esik a szeretetem, aki nem utasít el, hanem akinek adhatok. Nagyon sok művészi alkotás sebre adott válasz, hogy olyat teszek, amit velem nem tettek meg. Nem kaptam, akkor adom. Nem tudom, meg tudjuk nézni ezt a két képet? Van egy nagyon kedves festő, akinek nagyon szeretem a képeit. Úgy hívják őt, hogy Carl Larsson. 1900 körül született Svédországban, és elvesztette nagyon korán az édesapját, és borzasztó nyomorban élt gyerekként. Többen laktak egy szobában, több család lakott egy szobában, tehát ilyen iszonyatos tetvek, sebek, betegség, kolera, tehát ilyen minden volt. És amikor felnő, akkor ő egy gyönyörű családot alapít, nagyon-nagyon jó édesapa, legalábbis így az életrajzát tekintve, rengeteg gyerekük van, és a képei, a festményei mind ilyen családi idillt, egy kicsit ilyen bőség, olyan nagyon szép, harmonikus, boldog családi életről szólnak. Nagyon szép képei vannak. Tehát egészen átdolgozta, ami neki, és az életnek az egyszerű, ez nagyon szép ez a kép, az életnek az egyszerű örömei, hogy ott száradnak a tányérok, és ahogy meglebbenti a függönyt a szél, hogy ezt képes volt így megörökíteni ebben a rajzban, hogy úgy nagyon tud örülni az életnek. Nagy nyomorúságból jött gyerekként, és így nagyon tud örülni mindennek ez ő. Gyönyörű átdolgozás. Stockholmban vannak a képei egyébként. Egy nagyon szép, híres festő volt. Pál apostol így ír, azt mondja, a test cselekedetei nem férnek össze a lélek dolgaival. A test cselekedetei a halált munkálják, a szent lélek pedig az élet lelke. Azt mondja, ne szomorítsátok meg a szent lelket. Úgy képzelem, hogy jönnek az érzések, mindenféle érzés jön. De az érzés önmagában nem bűnös. Az érzés van. És igen, ott van, hogy lesben áll a gonosz, és az érzéseinknél fogva akar rajtunk csavarintani egyet. És azt akarja, hogy az érzésből támadjunk és reagáljunk. És közben ott van a Szentlélek is, és ez egy nagyon nagy bíztatás, hogy a Szentlélek vár, arra vár, hogy átadjam neki az irányítást, hogy ő kezdjen valamit ezekkel az érzésekkel. Ne szomorítsátok meg a Szent Lelket. Áldja meg az Isten ezt a nemes harcot, amire ő meghív, hogy kirajzolódjon bennünk, rajtunk, általunk a Krisztus, aki önmagát adta értünk, szolgai formát vett föl, és az Isten pedig fölemelte őt, és a kereszt az élet győzelmét hirdeti. Meghalni a bűnnek, feltámadni egy szent lélekben való járásra, ez a meghívásunk Istentől, szent feladatunk. Amen. Énekelünk 165. dicséretünk 5.-6. versét. Sok sárnyom, csak te légy virág. csendesedjünk el, és vigyük Isten elé a szívünk imádságát. Hadd legyen, drága Jézus, az első szavunk a háláé. Az, hogy példát adtál arra, hogy hogyan kell haragudni, hogy hogyan kell küzdeni a gonosz hatalma ellen, az ostobaság és a rossz indulat ellen. És köszönjük, hogy megmutattad nekünk, hogy a haraggal erőt kapunk a nemes harchoz. Bocsáss meg, hogy mi nagyon sokszor nem így használjuk ezt, hogy azokat romboljuk, akiket építenünk kellene. Bocsáss meg, Urunk! És Szent Lelkednek a vezetését, támogatását kérjük. Szabadításod örömét, hogy meg tudjuk élni ezeket az érzéseket a maguk helyén méltóképpen, ami méltó a fehér ruhához, amit tőled kaptunk. Szeretnénk eléd letenni mindazt az önzést és beszűkültséget, ami azt eredményezi, hogy csak magunk körül pörgünk. Te segíts nekünk, hogy levessük a önérzetességet, az áldozat szerepet. Bocsáss meg, amikor azt gondoljuk, hogy mi bezzeg jobbak vagyunk. Vezess bennünket az életösvényén, hogy tényleg élet fakadjon a szavaink, a szívünk, a kezünk nyomán. Legyél te, drága Jézus, a mi kezünk, hadd legyünk mi a te kezed, a szerető szíved, hadd tudjuk továbbadni azt, amit te adtál nekünk, önfeláldozó király. És kérünk téged, hogy ebben a gyülekezetben hadd éljük meg ennek a kreativitását, hogy minden fájdalom, minden szomorúság, minden seb megtalálja a maga csodálatos útját a te országodban, hogy a te kezedben a sebből élet fakadhat. Hadd tapasztaljuk meg ezt itt egymás között. Köszönjük, hogy ez veled lehetséges, hogy a drága Szentlélek arra vár, lesben áll, hogy nekünk segítsen. Köszönjük a te drága lelkedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Most Isten tiszteltünk végére érve, egy új énekes főzeti éneket énekelünk, egy táncos, egy örömteli éneket, és legyen ez az öröm a szívünkben, amikor elmenjünk, akkor majd táncolva örül Isten népe. Álljunk föl.
Thank you.
Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, áldás békesség, viszontlátásra.